itt a Mi a Fem Podcast, én Antónia vagyok.
Én pedig Luca, és a mai rendhagyó epizódban nem a lakásomban veszük fel az epizódot, hanem Janknál vendégeskedünk, ő a mi vendégünk, és mi az övé, úgyhogy kérlek, bemutatkoznál, hogy...
Sziasztok! Jank vagyok, lényegében az életem nagy részében zenészként tevékenykedem, nagyon sok különböző aspektus van. Az életem egyik fele az a zenélés, a másik meg a zenetanítás, ez talán a két legjellemzőbb dolog rám. Úgyhogy erről külön tudnék még egy órát beszélni, de nem ez a fő topik. De
talán találkoztunk amúgy? A zeneiparon keresztül. Nem is tudom pontosan, hogy hogy.
Szerint én úgy emlékszem, hogy legelőször, amikor személyesen találkoztunk, valami koncert után volt, vagy az enyém, vagy a tiéd.
Igen.
Én arra emlékszem, hogy úgy dumáltunk egy ilyen klub előtti cigizés közben, vagy valami.
Igen. Meg hát zenéltünk is együtt.
Oh yes, igen.
Igen, szóval szerintem legtöbben így ismernek téged amúgy zenéden keresztül, de hogy mi meg így a Mi a Fem kapcsán az van, hogy mióta elkezdtük, akkor arról beszélünk mindig, hogy milyen érdekes lenne, ha egy srác adna egy véleményt ezeken a témákon, a tipikus Mi a Femmes témákon. És Lucival arról beszéltünk, hogy, vagy arra jöttünk rá, hogy amikor elkezdtük ezt az egészet, akkor te voltál az első srác, aki így kimondottan azt mondta, hogy hajrá, aki meghallgat az epizódot, és reagált rá. És ez egy tök nagy, vagy így sokat jelentett nekünk.
Ennek tök örülök. Igazából ilyen rögtön egy ilyen kettős érzés volt bennem, mert egyfelől tök örültem, hogy van magyarul is végre ilyen, és valid nyilván tökre szükség van rá, és nagyon frankó, és nekem is tök hasznos, meg érdekes mindig az epizódok tök jók. Ugyanakkor a másik érzés bennem az volt, hogy mindig ez a, amire persze ki fogunk majd később is térni, hogy ez a support a nők felé férfi irányból, hogy nem is tudom, hogy ezt hogy lehet jól csinálni, hogy ne legyen benne olyan, hogy így, jaj, de ügyesek vagytok, tök cuki nyomjátok, hogy ne ilyen fejsimogatós legyen, mint a, azt hiszem, valamelyik barátfilmben volt ez, hogy ilyen direkt kifigurázták ezt a sztorit, hogy nálatok a nők járhatnak egyetemre, de jó, az olyan, mint amikor a cirkuszban a majmok tanulnak biciklizni, vagy olyan, és ez tök jó, tehát, hogy hogyan ne legyen pont az ellenkezője annak, amit szeretnék, szóval szerintem ebbe így kb. Bele kell tanulni, meg ilyen tök óvatosan így menni, úgyhogy én is próbálok úgy supportot, nem tudom, létrehozni, meg így supporterként szerepelni ebbe a dologba, hogy közben ne legyen ilyen szintkülönbség, szóval igazából azért is írtam nektek, mert hogy én azt éreztem magamban, first of all, hogy csomó mindenről beszéltek, amit én nem tudok, és elsősorban van egy ilyen respect, meg nyilván a social felelősségvállalás szempontjából is szerintem tök erős ebbe így ilyen módon beleállni. Úgyhogy ezért is írtam, meg hát basically ezért is dobtam be azt, hogyha lesz majd olyan téma, ahol úgy gondoljátok, hogy tudhatok mondani valami valid dolgot, ilyen szubjektív szemszögből, akkor majd szóljatok, úgyhogy... Uh-huh. Yeah.
Igen, és ez nagyon tetszik, amíg láttam ezt a részt, igen, a borátból, és nagyon tetszik, hogy mondtad, hogy nem akar. Tehát igen, hogy ez egy nagyon óvatos dolog, hogy az ember nem akar paternalisztikus lenni, nem akar, mondja, van ez a tök jó szóra, ez a mansplaining, amit ilyen macsó magyarázásként fordítottam, hogy nem akar az ember úgy beleszólni, hogy de szerintem meg inkább arról kéne beszélnetek, és így és úgy, de ez hogy lehet tényleg így ott lenni, mint hogy ez az allyship, meg ilyen támogatói háló, de hogy közben meg talán ezt a jó egyensúlyt. Úgyhogy az nagyon tetszett, meg az is főként a leveledből én szívesen felolvasnék egy részt már, hogy szerintem annyira jól elkapta azt, ami az első epizódunk kapcsán felmerült, ezt szerintem sokakban, mert azért úgy látunk titeket 11% férfi hallgatók, szóval szerintem sokatokban ez felmerült, és ez egy tök közös probléma.
Mivel az első epizód?
Igen, az orgazmus színelésről szólt, tehát hogy konkrétan arról, hogy miért színeljük nőként az orgazmust, ez volt a címe. És
szerintem abban az epizódban is elhangzott párszor, hogy kíváncsi, hogy erről egy srác talán nem ezt mond, vagy hogy mit mondan erről egy srác. Ezen így agyaltunk szerintem többször is abban az epizódban.
Igen, mert hogy ezek a százalékok legfőképpen, tehát az a forrás, onnan vettük a statisztikákat, az heteroszexuális férfi-nő közötti kapcsolatokat nézett, szexuális kapcsolatokat. És azért ott... mi voltunk az egyik fele csak a statisztikának, és a másik fele az kicsit hiányzott.
És akkor így kiadtuk ezt az epizódot, oké, akkor így várja az ember, hogy na, akkor lesz-e valami reakció, valaki meghallgatja, és akkor tényleg az, ja, jött ez a levél tőled, Jank, amiből, ja, itt van.
Igen.
Kicsit belőle.
Azt hittott, hogy volt egy rész, amikor a férfi oldal és az elvárások került elő, arról az jutott eszembe, hogy a pornó plusz Hollywood megteszi a hatását mindkét oldalon. Amíg a nőkről azt mutatja, hogy már a behatolástól sikítva élvez, a férfiről azt, hogy mint egy robot parancsra merevedik és élvez el. Viccet félretéve, még a nem pornó filmekben is alappoén azon a férfi szereplőn röhögni, akinek nem állt fel, vagy túl korán élvezett el. Még emlékszem, tini koromban megjelent a fejemben egy ilyen para, hogy OMG, remélem nem éleszek ilyen balfasz. Ez aztán hosszú évekbe telt rendbe rakni.
Yeah.
Szóval, hogy akkor ott van a másik oldalon is ez a szorongás, hogy ez egy létező jelenség, tudnak róla nők is, férfiak is, nem beszélünk róla, és akkor egyik oldalon a szorongás, másik oldalon meg az őszintétlenség.
Igen. Én azt gondolom, persze nyilván, ahogy majd így idővel én is öregszem, még valószínűleg fine-tunolodnak ezek a flashek. Most így 34 éves vagyok, így nagyjából úgy érzem, hogy így kb. A közepén vagyok így az életemnek nagyjából. Még emlékszem pontosan, hogy milyen volt tinédzserként, de azért még így 40-50 évesen még biztosan jönnek úgy új mindsetek, viszont azt már azért elég magabiztosan lemerem szúrni, hogy a legnagyobb probléma a kommunikáció hiány, hogy egyszerűen nem... Tehát nagyon sokat kell azon dolgozni, hogy ilyen nagyon egyszerűen, tisztán, természetesen és könnyeden lehessen kommunikálni bármiről, nem csak kifelé, ami szerintem iszonyatosan groteszk, hogy az hagyján, hogy kifelé az ember kommunikál ezekről a dolgokról, de az alapbeállítás, legalábbis a magyar társadalomban, legalábbis az én tapasztalatom szerint az, hogy párkapcsolaton belül is, ahol aztán tényleg elvileg semmit nem kellene szégyelni, meg elvileg semmit nem kéne takargatni, még két ember között is, akik a elképzelhető legközelebbi kapcsolatban állnak egymással, még ott is tök nagy meló megteremteni azokat a szálakat, hogy ki lehet mondani dolgokat, és lehet beszélni mindenről, és ez ott azt érzem, hogy valami alapjaiban véve el van baszva azzal, hogy ez egy külön munka nekem is, egy ennyi idősen, hogy azt érzem, hogy nem, valahogy nem így lettem kalibrálva gyerekkoromtól, és most így visszamenőleg iszonyatosan kemény munka magamban is átlépni ezeket a korlátokat, meg átlépni, megnyitni ezeket a kapukat, hogy lehessen erről beszélni, és én azt érzem, hogy sokféle helyzetben voltam már, olyan helyzetben is, ahol szinte teljesen minden ilyen intim téma abszolút titkolózós volt, meg volt olyan is, ahol ilyen nagyon, nagyon openly ment a beszélgetés mindenről, de azt érzem, hogy ez a nagyon open beszélgetés is tudhat, és ez már ilyen double twist, hogy tudhat az is egy ilyen felszínes dolog lenni, hogy nagyon kimondunk mindent, meg nagyon elviccelünk mindent, meg ilyesmit, de tudhat ez egy nagyon jó ilyen pajzs lenni, és akkor át tudhat menni abba, ami szerintem szintén egy ilyen nagyon széles körben elterjedt ilyen párkapcsolati habitus, hogy ilyen úgy kezeljük az egész ilyen intim együttlétet, mint amiket látunk, ilyen pornós modelleket, meg ilyesmi, és azzal nyugtathatják egymást az emberek, hogy úristen, mi minden nap háromszor az összes sarkába a lakásnak, és ez de jó, és küldünk egymásnak ilyen iszonyat sextingeket, meg minden, ami amúgy tök jó, de hogy amellett, hogy ez így létezik, e mögött még simán elfér egy csomó félelem, meg egy csomó ilyen kötöttség. Szóval én azt gondolom, hogy az igazi nagy probléma, hogy ezekről a lehetséges utakról, meg ezekről az egyáltalán, hogy hogyan beszélünk erről, meg hogyan gondolkodjunk ezekről, hogy nem kapunk erről semmi infót. Tehát, hogyha ha szerencsénk van, akkor összekerülünk egy olyan emberrel, aki eléggé stabil, eléggé nyitott, meg eléggé megértő ahhoz, hogy rá tudjon erre vezetni. Ha az még nagyobb szerencsénk van, akkor a szüleinken keresztül ez megtörténik, de amúgy, ha ez a kettő nincs, akkor gyakorlatilag így olyan az egész, mint egy, akkor egy probléma, akkor olyan az egész, mint hogyha egy orosz rulett lenne, hogy simán leélheted úgy az életet, hogy rendesen egyszerűen nem kerültél képbe ezzel az egész dologgal, csak így azt hitted, hogy igen, és ez elég félelmetes. És szerintem ezért fontos, hogy legyenek ilyen beszélgetések, meg ilyen ügyek, mint amiket ti is csináltok, mert egyszerűen az a veszélyes, hogyha az embernek nem is tűnik fel, hogy valami gond van. Úgy érzi, de úgy van vele, hogy ez biztos így normális.
És hát ha mindig ezt kapta, mindig ezt látta, vagy mindig ezt tapasztalta, akkor igen, én értem, ha nem kérdőjelezi, vagy...
Igen.
Vagy ha jobban tabu beszélni a szexről, mint maga a szexuális aktus.
Yeah.
Akkor talán igen. És ez elég gyakori szerintem.
Igen, hát valahol ez a felállás van, nem? Hát amit mindig beszélünk is, hogy mindenhonnan dől a szex, de hogy maga a szex kultúra mögül-e meg hiányzik, vagy legalábbis nagyon hiányos. Legalábbis nagyon azt érzem. Például egy felvilágosítás közben is hajlamosak vagyunk mindig a technikai dolgokra koncentrálni, vagy te is mondtad mennyiségre, vagy az, hogy mindig ez a nyomás, hogy újdonságok, ez dob be, az dob be, így frissítsd fel, úgy frissítsd fel, ugye ez a magazin kultúrából sokszor, de hogy vagy maga az a kommunikáció, az a szexkultúra meg hiányzik.
Meg összességében én azt a fajta általános szupportot nem érzem, most az persze támadhatnánk az általános iskolai szexuális felvegesítés, hogy csak ugye, vagy a középiskolai akár, hogy csak a biológiára megy rá, oké, az egy dolog, tegyük fel, old a rendszerünk, old emberek döntenek dolgokról olyan, amilyen, de hogy ugyanakkor, hogyha elindulsz a neten, és csak úgy random keresgélsz dolgokat, akkor is azt fogad, hogy találkozol ilyen képekkel, és nagyon ritkán kapod meg azt, hogy amúgy ez bárhogy jó lehet. Tehát, hogy valójában nincs semmilyen mérőszem, meg semmilyen modell arra, hogy ezt hogyan kellene jól csinálni, hanem hogy valójában törekedj arra, hogy kialakítsd az aktuális kapcsolatoddal, vagy az aktuális partnereddel azt a fajta dinamikát, ami nektek éppen jó, és nyilván ez emberenként és kapcsolatonként változik, és hogy amúgy ez így tök normál, és hogy az baj általánosságban azt gondolom, hogy a kommunikációval, meg pláne ez magazinokkal, meg bármilyen publikációval, hogy igazából, ha nem szakemberek írják, akkor mindig van benne egyfajta ilyen iránymutatás, hogy a szerző szerint az a helyes, hogy, és ebben sosem érzed azt, hogy ilyen van egy 100%-os wide range, hogy figyelj, azt csinálsz, amit akarsz. Nem tudom, ez tök ritka ez a szemszög, és mindig csak érzed azt, hogy terelni akarnak valamára, és ez tök veszélyes.
Igen, meg hát az nagyon egy oldal, amit te is mondtál, hogy nekem is azt hiányzik, hogy nincs meg belőle a spektrum. Most már azért olvastam, imittam ott magyar nyelven is, de hogy a legtöbbet azt még mindig külföldi forrásokból hozom, azt a szexpozitivitást, azokra a forrásokat, különböző szakirodalmakat, amivel tudok azonosulni, azok mind külföldi források, és ez igen, elég szomorú. És hát vicces, vagy megint csak szomorú ezekkel felnőttként szembesülni. Tehát amikor az ember mondjuk már pár éve él aktív szexuális életet, és aztán, ahogy te is mondtad, hogy ez az unlearning folyamat, hogy bizonyos dolgokat, amikről azt hitted, hogy a norma, adott esetben megkérdőjelezni, megváltoztatni, magad mögött hagyni, vagy csak így personalizálni.
Yeah. Ez egy ilyen nagyon ijesztő gondolat elsőre, hogy azt mondod, hogy igazából, sőt, megfordítom, megértem azt, hogyha a tanult normákhoz ragaszkodnak az emberek. Mert az kevésbé ijesztő, mint azt mondani, hogy megkeresni azt, ami én vagyok, meg ahogy én... Mert az egy nagyon para dolog szembenézni azzal, hogy mik a félelmeim, mik a gyengeségeim, azért ezzel úgy szembenézni. Ez egy nehéz challenge, és ehhez képest könnyebb azt mondani, hogy oké, forszolom magam arra, hogy valamilyen karaktert betöltsek, mert akkor úgy az egész egy ilyen szabálykönyvben leírható, hogy jó, nem tudom, férj, feleség, barát, barátnő vagyok akkor, ha, és akkor van egy ilyen to-do list, azokat kipipálgatom, és akkor ezt úgy erővel így meg lehet csinálni, meg így túlteszed magad rajta, meg nem tudom, és akkor ezt a karaktert kipipáltad, és elvileg nyugodtan fekszel le aludni, hogy tök fasza. Ehhez képest sokkal félelmetesebb azt mondani, hogy oké, én amúgy 50%-ban ezt kipipálom, de amúgy a maradék 50%-ban egyáltalán nem csatlakozom, de viszont akkor hova csatlakozok, akkor most valami nem stimmel velem, vagy mi ez az egész dolog. Szóval ezzel szemben ez nehéz, de hosszú távon szerintem nagyon, nagyon felszabadító. Tehát, hogyha az ember megmeri magának bocsátani azt, hogy nem illeszkedik minden sémába, és rájön arra, hogy valójában minden lehet norma, meg minden lehet normális, hogy a norma valójában csak a statisztikai többséget jelenti. Tehát, hogy az, hogy amit az emberek normálisnak mondanak, az tényleg csak az, hogy a legtöbb ember csinál valamit, és akkor az a norma, de hogyha te épp nem úgy csinálod, vagy nem úgy akarod, vagy nem úgy érzed, az nem azt jelenti, hogy te nem vagy jó, csak hogy abban a statisztikában éppen nem csatlakozol be.
Igen. Igen. Engem érdekelne az például, hogy amikor mondtad, hogy hallgattad az epizódokat, és hogy azok a témák, amiket bedobtunk, és nyilván ez egy női szemszög, ez egy feminista szemszög, volt-e olyan téma, amire így azt mondtad, hogy wow, ezt így nem is beszéltünk még erről, vagy nincs erről a diskurzus, vagy valami, ami úgy megállított, hogy lehet, hogy ez az orgazmus téma például ilyen volt, mert erre rögtön reagáltál, megírtál.
Ja, hát ennek inkább ez azért talált be, mint ahogy is írtam is nektek, hogy tínédzser koromban, amikor így felkészültem erre az egész sztorira, akkor így kutattam dolgok után, és akkor beleakadtam ebbe az infóba, hogy ez így létezik, hogy megijedtem ettől a dologtól, hogy vajon mi kell ahhoz, vagy mi vezet oda, hogy egy nő úgy döntsön, hogy ebbe belemegy. Aztán ugye még ijesztőbb volt ennek a pszichológiája, hogy megértettem, hogy ez nem csak akkor fordulhat elő, hogyha valamiféle hogyha a partner egyszerűen nem jó partner, vagy ilyesmi, hanem elfordulhat ebből a kifordult ilyen, hogy annyira szeretem a másikat, hogy annyira nem akarok neki csalódást okozni, hogy ő nem csinál jól valamit, hogy abszolút tisztán pozitív szeretetből, odaadásból és szupportivitásból azt mondja az ember, hogy oké, most az másodlagos, hogy én így hogy vagyok, mit csinálok, meg ilyesmi, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon twisted dolog, mert egyszerre tök csodálatos, hogy az ember hoz egyfajta ilyen áldozatot a másikért, ami szerintem tök jó, de ugyanakkor azért az áldozatnak a mértéke odáig nem szabadna, hogy elmenjen, hogy egy párkapcsolatban az egyik fél egyszerűen így saját magát így teljesen így lehúzza, és felborul ez a balansz. És azért ez ijesztő volt ez a gondolat, hogy ebbe a problémába, vagy a partnered orgazmus színlel, hogy ebbe bele lehet úgy is futni, hogy közben amúgy te úgy érzed, hogy így tök korrekt vagy, meg tökre szereted, meg szupportálod, meg ilyesmi, és ez egy ijesztő gondolat volt, tínédzser koromban aztán kitartott ideáig is, úgyhogy ez igazából én abszolút az ilyen személyes impact miatt ugrottam rá erre a témára, de amúgy szerintem nagyon izgi volt ez a nem tudom sajnos a vendégetek nevét, amikor a rasszizmus, illetve a mi is volt pontosan ott, hogy az volt a téma, igen, ő volt,
és
arra fókuszálás, hogy igazából ez nem is egy ilyen rasszizmusbeli probléma, hanem hogy fókuszálni kellene jobban a magára a mély szegénység szituációra, és hogy igazából nem a amíg a rasszizmusra, mint jelenséggel törődünk, az nagyon, tehát hogy ez egy tünet. Szóval nem lehet azt csak úgy simán így kivonni a rendszerből, hanem mélyebbre kell menni, hogy mi a forrása, és miből táplálkozik ez a tünet, és aztán ott lehet így rendet rakni. És az egy tök érdekes új dolog volt nekem, mert nekem nincsenek is a környezetemben mondjuk szociális munkások, meg olyan arcok, akik a társadalom peremére sodródott karakterekkel, családokkal, vagy helyzetekkel foglalkoznak. Ezért van is bennem egy ilyen kis minimál guilt, hogy én azért ilyen tök jól élek, tök mindenem megvan, meg ilyesmi, és innen azért könnyű ilyen hangzatos dolgokat mondani, és egyszerűen vannak olyan hátrányos helyzetek, ahol tényleg iszonyatosan kötött az út, és minden apró segítség számít meg ilyesmi. Szóval az epizód is nekem ilyen tök jó extra szempont volt, mert hogyha ilyenről akarnék hallani, csak úgy tudnék, hogy konkrétan megkeresek ilyen embereket, és akkor megkérem őket, hogy meséljenek már arról, hogy mi van a világperemén, mert hogy én itt vagyok Pesten, egy albiban, nekem minden tök oké. Úgyhogy szerintem ez is nagyon fontos, hogy legyen az emberben olyan tájékozódási igény, hogy a saját közegén kívül, vagy attól nagyon távol eső társadalmi szituációkkal is ismerkedjen, mert akkor lát jobban, és akkor tud szerintem a leghatékonyabban ítélkezés nélkül szituációkat tekinteni, mert lehet azt mondani, hogy szerintem, hogy ő gondolja, az tök hülyeség, vagy amit kommentelt, az tök béna, meg nem tudom, de hát lehet, hogy olyan background story van, ahonnan nincs esélye máshogy gondolni, hanem teljesen egyértelmű, hogy miért gondolja ezt, nem jól gondolja, de hogy nem lehet rányomni a pecsét, hogy te hülye vagy, mert ez nem így működik. Szóval az is tök jó epizód volt.
Köszönjük, meg az nagyon tetszett, amit mondtál, hogy kicsit, hogy ez a jéghegy csúcsa, sok olyan jelenség, olyan társadalmi jelenség, amivel szembesülünk, és ami mondjuk nem tetszik, hogy felháborodunk rajta, az sokszor így tényleg csak a jéghegy csúcsa, és ami alatta van, az meg egy teljesen ilyen felfedezetlen teritorium, és például pont ez az, amiről szoktunk beszélni, hogy hát a patriarchátus, vagy például a... Igen.
És ez is így visszatér erre, hogy mennyire kellemetlen így szembesülni azzal, hogy valamit kaptunk egész életben, és lehet, hogy nem az a legjobb. Ezzel szembesülni, mint férfi például, hogy csak el tudom képzelni azt, hogy milyen sok munka elkezdeni belátni azt, mert amikor mi beszélünk feminizmusról, vagy mi beszélünk arról, hogy van egy elnyomás, amikor például Magyarországon elkezdem erről beszélni, legtöbb srác nem hitte el. Mert szóval a jó srácok, akik így kerületen vannak, egyszerűen nem igazán látják, úgy, mint catcalling, például ilyen, tényleg ezek a mindennapi beszólások. Leginkább akkor történik, amikor egyedül sétálunk. És ez csak egy pici-pici dolog a nagyon sok mindenből, ami történik. És hogy ez a... Szóval egy nehéz út, úgy elképzelem ezt, egy nehéz út egy férfinak elkezdeni ezeket belátni, vagy utána menni, kutatni igazából. Azt, hogy mi, milyen egy másik valóság, milyen egy valóság egy nőnek például. Úgy, mint mondjuk nekem, mint fehér. El kell kezdenem abba kutatni. Ha én akarok egy jó anti-racist lenni, akkor kell ebbe belemennem.
Igen, hogy és utána kell menni. És könyvekben, és dokumentumfilmekben, és beszélgetések által folyamatosan, utána menni. És ez erő, energia és erőfeszítés. És ahogy te is mondtad, hogy egy párhuzamos valóság, és amikor ez arcul csap, hogy wow, amiben én élek valóság, az nem biztos, hogy a másik is, az az én kényelmes életem, az az én kényelmes szempontom, amiből gondolkodom, vagy amiből akár ítélkezem, az a másiknak mit jelent például, vagy hogy van rá hatása, és tök durva, amit mondtál, hogy ezek láthatatlan dolgok, egy csomószor, hogy például a catcalling, hogy olyan, hogy mindig, mikor történik valami, és mire oda nézne bárki, aki ezt tanúsíthatná, addigra a hús már nem is létezik. Igen. Tehát, hogy még az ember úgy bizonyítani is nehéz ezeket a dolgokat, hogy így nőként mik azok az ilyen nagyon-nagyon apró dolgok, amik történnek, igen.
Ami szerintem ilyen, most ugye ez pont ma reggel küldtem ezt a posztot, ez egyszerűen zseniális volt. Ugye arról szól a poszt, hogy van egy srác meg egy csaj egymás mellett, mind a kettőnek a pólóján van egy ilyen pengető logó, és mind a kettőnek az van a pólójára írva, hogy gitarist, viszont a srácnak az van odaírva, hogy male gitarist. És ugye ez egy például egy tök gyakori, ilyen észrevétlen dolog, hogy azt mondják, hogy a női basszusgitáros, vagy a női zongorista, igen, de hogy a férfit soha nem teszik mellé. És ez tök észrevétlen, viszont nagyon erős dolog, de ez önmagában már kurva jó content, viszont a komment szekció az elképesztő, ez gyönyörű volt. Nők elkezdtek hozzászólni, ilyen visszafordított, gyakori hozzászólásokat, nem is tudom.
Férfi író.
Persze, tehát hogy olyanok voltak, hogy így
most kinyitom.
Az egyik kedvencem az volt, hogy hogy biztosan tehetséges, mint a Kevin, mondjuk a srác, és hogy Kevin biztosan tehetséges, de igazán mosolyoghatna sokkal kedvesebben is. Egy tonna ilyen, és ezek amúgy így kifordítva tűnnek fel a leginkább, hogy mennyire abszurd ez, és emberek, és a nagy része, ugye ezek a kommentek, amiket írtak, ezek hogy is mondjam, nem egyértelműen offenzív, tehát hogy amúgy az kurvára offenzív, csak hogy ha fordítva van, akkor ezek a kommentek azok társadalmilag úgy vannak megítélve, hogy ezek kedves kommentek. Tehát így tudod, így nyomják, hogy nem is tudom, jó, van köztük direkt szándékosan támadó is, de hogy ez az ilyen lesajnáló, ilyen magasról ítélkező, hogy...
De aranyos, hogy megtanult gitározni. Igen,
és tudod, így fordítva ez, hogy hú, ez tök nehéz hangszer, tök jó, hogy így férfiak is próbálkoznak vele, tudod, és nagyon sok ilyen van, szétrögtem magam rajta reggel, és amúgy ez a tartalom, ez szerintem ez tök jól rámutat arra, hogy férfi oldalról mennyire nem tapasztalja az ember ezt, addig, amíg nincs abszolút tükörképben mutatva, és nem veszed észre, hogy ez milyen mértékben történik daily basis, mert az ember azt gondolja, hogy a feminizmusra azért van szükség, hogy mondjuk tényleg nyíltan az utcán ne támadjanak meg ilyesmi a radikális dolgok miatt is. Igen, azért
hát
is.
Hát igen, nem árt.
Igen, de az ellen is nyilván küzdenünk kell, de hogy ezek a radikális, a tényleg offenzív, tényleg abszolút ilyen leuraló magatartás előtt, ott van ez a sok apró kis dolog.
Tehát, igen, az ilyen mikroagresszió.
Igen, amit még az írója is kedvesnek szán, tehát azt gondolja, hogy ő nem támad, de basically igen. És igen. Aztán ez a fajta ilyen, azt hiszem észre így az ilyen férfi szituációban, már mondjuk nem tudom, mondjuk, hogy azt nem tudom, milyen az a helyzet, amikor egyedül vagy nőként mondjuk egy olyan zenekarban, ahol csak srácok vannak, hogy én azt gondolom, hogy idő után megérzi szerintem egy nő is, mert mondjuk a közös alkotás során azért ott van a respect, meg ilyesmi, de hogy megérzi egy nő is, hogy milyen srácok között lenni egy turnébuszban, hogy zajlik, tehát hogy ez az egész ilyen...
Én is tudnék egy órát beszélni csak erről.
Abszolút, tehát hogy így mi zajlik, és hogy ha srácok így beengednek nőt ebbe a térbe, és elindul ez az elaljasodás, akkor lehet igazán megnézni, hogy működik ez a csordaszellem, hogy hogyan válik elfogadottá az, hogy valaki beszól valamit olyan, ami egy kicsit necces, de igazából senki nem szól rá semmit, elviccelik, valaki mond egy még kicsit neccesebb dolgot, és akkor ilyen apránként történik ez a dolog, és a vége az lehet kibaszottul szélsőséges, de hogy én azt érzem, vagy azt éreztem még ilyen tinédzser koromban is, hogy ilyen valószínűleg azért, mert hogy nekem nem voltam úgy fiútesom, meg ilyesmi, hanem két húgom van, anyukám egyedül nevelt minket, szóval ez nem teljesen igaz, a nevelőfatalom végig ott volt, de hogy ő nagyon háttérből mozgatta a szálkat, tehát anyukámnak volt ilyen nagy nevelési terepben, és én nagyon sok élethelyzetet láttam az ő szemükön keresztül, ami szerintem nagyon sok ilyen, aki így nevelkedett fiúként, ott kialakul ez, hogy amikor hallasz valami sértő megjegyzést, amit egy férfi tesz egy nőre, akkor valahogy ezzel csatlakozol, hogy így anyukámnak ez hogy esne, a húgomnak ez hogy esne, és aztán ugyanúgy, amikor az embernek barátnője lesz, akkor is innen nézed, és azt gondolom, hogy valahogy innen táplálkozik az én érzékenységem ez iránt, és ez már mielőtt még hallottam volna a feminizmusról, vagy bármi ilyesmiről, már ott volt bennem, hogy így leugattam ilyen haverokat, meg ilyesmi, amikor azt éreztem, hogy így jó, most tudom, hogy nem hallja, de most ez mi ez a duma, most ez miért vicces, meg ez miért engedjük, hogy ilyeneket mondjunk hangosan.
És ez nekem annyira egy ilyen természetes dolog, vagy hogy így én ezt várom el. Szerintem ez tök jó, és amikor mondod ezt, akkor így csak azt hiszem, hogy persze, hogy ez ja. Itt hát kéne, hogy legyen.
Igen.
Viszont tényleg az a Magyarországon, hogy egy olyan passzivitás van ilyen témákkal kapcsán, mondjuk így a online szféra van például. Te voltál az kb. Az egyetlen srác, és ezt most nem azért mondom, hogy mindenki másnak azt mondjam, hogy bú, hanem tényleg hajrá, mindenki tud bármikor megszólalni. Te voltak ebben az egyetlen, aki így reagált dolgokra.
Értem, hogy mi zajlik, tehát hogy ugye, tehát kaptam már meg én is azt, hogy mondjuk ez tök más volt már, vagy a Covid kapcsán, amikor először írtam tavasszal, ott is volt, aki azt kommentelte, hogy hogy ő kifejezetten azért követ, mert hogy ilyen, amiket csinálok, attól megnyugszik, meg nem tudom, relaxál rá, nem tudom, és hogy most tökre nem örül annak, hogy így ide jön a profilomra, és azt látja, hogy ilyen paráztató kontentet lehet, és ilyesmi. Tehát, hogy
értem. Erre voltam kíváncsi amúgy, hogy jön-e ilyen.
Ez van, de amúgy, tehát, hogy ez szerintem egyetlen egy ilyen alkalom volt, és akkor így nyilván reagáltam, és megbeszéltük, és elmagyaráztam azt, hogy egyszerűen nem a paráztatás a lényeg, hanem a valóság. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy artist az nem én vagyok az első, aki ezt így kimondja, meg így gondolkodik, de hogy egy művész az reagál a világ dolgaira a művein keresztül is alapból. Ha igen, nem, akkor ugye az, nem tudom, az ilyen szórakoztatóipari gyártás, vagy ilyesmi. Tehát, hogy egy művész az egy ilyen csatorna, hogy történnek vele dolgok, ezt megformálja valahogy, és akkor így közvetetten vagy közvetlenül belefolyatja a munkájába ezeket a dolgokat, amiket fontosnak tart. Ez mindig is így volt, mióta önkifejezés meg művészet létezik. Az, hogy ezt meg tudja fogalmazni, meg ki tudja mondani hangosan, én azt gondolom, hogy ahhoz eleve kell egy olyan habitus, hogy az ember meg tudja fogalmazni ezt szavakkal úgy, hogy közben ne legyen ítélkező, közben ne legyen szélsőséges, ne polarizáljon, tehát ne azt mondja, hogy így ne érezzék azok az emberek, akik nem értenek ezzel egyet, hogy ők el lettek ítélve, hanem így objektívan tudjon valamiféle figyelemfelhívást vagy conversation-t elkezdeni.
Mert erről, igen.
Ez egy nagyon nehéz retorikai feladat amúgy, és szerintem nagyon sokan azért zenélnek, mert szavakban nem tudják elmondani, amit gondolnak. Tehát, hogy ezt a nyelvet, a zenét, vagy az éneklést, vagy a festészetet, vagy a költészetet azért fejlesztik ki magukban, mert hogy azzal tudják jobban elmondani a gondolataikat. Szóval én azt gondolom, hogy nem lehet egy az egyben azt mondani, hogy minden művész speak up, mert egyszerűen nem mindenkinek van meg az a mindset, hogy ezeket meg tudja fogalmazni. Igen. És lehet, hogy annyira csak beszupportálja egy like-kal, vagy megosztja, mert egyszerűen hiába akarna ő nagyon felszólalni, de az nem mindenkinek megy, nem vagyunk mindannyian ugyanolyanok.
Abszolút. És akkor itt jön az a kérdés, hogy akkor hogyan mutassunk szolidaritást? Szóval, ha nem is szavakban, vagy jó, vagy mi az, hogy being a male ally?
Igazából... Igen, tehát, hogy egy ilyen férfi támogató.
Yeah.
Igen. Támogatás, az igazából, amit
az elején mondtál, ez a agyalás, hogy hogyan lehet támogatni, de nem lenni az a férfi, aki... Szóval ezek nagyon nehéz lehet megtenni.
Én azt gondolom, hogy nehogy átmenjünk egy olyan irányba, hogy itt ilyen óriási terhekről beszélünk, mert hogy nem könnyű ez, de nyilván nem mérhető ahhoz, ami miatt ez a fajta mindset szükséges. Tehát, hogy azt gondolom, hogy férfiként megtalálni ezt a fajta megfelelő support csatornát, az közel sem annyira nagy kihívás, mint nőként kitörni azokból a keretekből, amiben vagyok láncol. Tehát, hogy nem könnyű, de azért basically az lehozható. Volt érdekes szituációm, amikor bedobtam azt például, vagy egy-két évvel ezelőtt, hogy egy ilyen egy poszt, hogy aznap, hogyha női zenészek, producerek, bárki, aki ilyen művészettel foglalkozik, és úgy érzi, hogy tudok neki segíteni ilyen bármi egyszerű technikai dolog, vagy bármi ilyesmi, vagy meg akarja mutatni a zenét, vagy nem tudom, akkor írjon, és akkor amit tudok, azt így segítek. És ennek tök érdekes reakció, nyilván tök nagy support volt, írtak is néhányan, volt is olyan közöttük, amit teljesen besültem vele, mert hogy nem tudom, írtak 10, és ebből 6 emberrel sikerült megcsinálnom így a kommunikációt Skype-on, nem tudom, és voltak néhányan, akikkel nem, szóval van még egy tanítványom, akinek azóta is lógok ezzel, és aztán végül mondta, hogy azóta azt megbefejeztem, de legyen
már. Az egy nő, aki meg technikailag Skype-ot se tudja bekapcsolni.
Nem, amúgy tök ügyes, én balfaszkodtam el ezt a tájmot, és még így magamban ez egy ilyen, hogy na, felajánlom, hogy aztán utána még se, és így ez egy ilyen vicces helyzet volt, de hogy például arra is megkaptam srácoktól azt, hogy miért kivételezek, hogy miért csinálok egy ilyen szituációt, hogy ingyen segítek, de csak nőknek, hogy ez nem fair, és hogy ilyenkor szokták visszafordítani azt, hogyha igazán equality-ben akarnék lenni, akkor ezt ugyanúgy férfiaknak is felajánlottam
igen.
volna.
Hát ez a kvótarendszernek a nagy vitája, ugye, hogy a politikusok és egyéb szituációkban legyen-e kvótarendszer, legyen-e pozitív diszkrimináció vagy sem. Én egyébként azt mondom, hogy legyen, főleg ahogy a parlamentet elnézem, tehát, hogy ameddig nem beszéltünk egy egyenlő helyzetről, nagyon sok ponton egyébként az egyezik a rasszizmus kérdésével. Ugyanez a, ez az egyetemi kvótarendszer meg hasonló, már valahonnan ismerős így Amerikában. Yeah. Szóval, hogy ez egy nagy kérdés, de hogy szerintem ez például tök fontos, hogy abban, hogy egymás, tehát hogy emeljük egymás szintre, abban szerintem fontos az, hogy legyen pozitív kivételezés, ameddig ez nincs meg. Tehát ameddig végignézünk a zeneiparon, és megnézzük a nemek arányát, akkor addig legyen ilyen skillshare, vagy nem, tehát ez tök jó.
Abba kezdtem el gondolkodni így az elmúlt egy-két évben, hogy az igazán jó irány az szerintem az lehet, hogyha a férfiak fejében nem úgy jelenik ez meg, hogy segítsünk a nőkön, mert én azt látom, hogy amúgy tehát, hogy egy csomó helyzetben egyszerűen nincs segítségük, vagy nincs szükségük férfi segítségre. Tehát basically, mondjuk én zenét tanítok, srácokat is, lányokat is, férfiakat, nőket, különböző korosztályban, minden ilyesmi, és így én nem látok különbséget abban, hogy fejlődnek nyilván. Tehát aki rendesen tanul, meg tesz bele energiát, az így megtörténik, és nekem nem kell több energiát, meg több időt fektetni egy lánytanulóban, mint egy fiúval. Szóval azt, szerintem azt érdemes férfi oldalról felfogni, hogy itt nem az van, hogy mi így kinyújtjuk a kezünket nagy odaadással lefelé, és felhúzzuk a szegény nőket, hanem szerintem az igazi support az lehetne, hogyha az lenne a fejünkben, hogy csak hagyjunk teret, és tanuljunk tőlük. Tehát, hogy nézzük meg az ő szemszögüket, hogy ők hogyan állnak feladatokhoz, hogy hogyan akarnak megoldani problémákat, meg helyzeteket a nők. Mert nyilván ez egy másik szemszög, és én azt gondolom, hogy az mondjuk back in the days ilyen törzsi szinten biztosan megvoltak azok a fajta szerepek is, ahol nyilván az ilyen klasszik anya meg apa szerepen kívül ugyanúgy nőknek is megvoltak mondjuk az adott törzsön vagy ilyen szociális rendeződésen belül az extra szerepeik, amiben ők jobbak voltak, mint a férfiak, és így tudott lenni egy ilyen community így az egy cél érdekében. Szóval szerintem elsősorban azt kell elfelejtenünk, hogy nem az van, hogy mi vagyunk fölül és a nők lent, és ez rossz, és fel kell húznunk őket, mert nem kell felhúzni őket, mert nem az van, hogy így fél emberek, vagy nem tudom, minden képességük megvan mindenre, hogy megcsinálnak bármit. Egyszerűen csak teret kell adni, és ez basically, én azt gondolom, hogy nagyon erősen férfi érdek is, abból a szempontból, hogyha így ki tudunk bújni a saját seggünkből, és látni más perspektívát, akkor abból tanulhatunk mi is, és mi is tudjuk saját magunkat fejleszteni. Szóval szerintem már ez a mindset is rossz, hogy úgy tekintünk a nőkre, mintha nem tudom, mozgássérültek lennének, és tolni kell őket.
Ez a platform, tehát hogy ez a platform biztosításáról szól igazándiból, hogy azok a férfi dominált a területekre, egész egyszerűen nők is be tudjanak lépni nagyobb számban, egyenlőbb számban, mert
és
fontos.
És annyit tenném még hozzá, hogy ez tök nehéz, mert hogy nem ismerek olyan szervezőt, iskolát, vagy bárkit, aki azt mondja, hogy ide nem veszünk fel nőket, vagy nem hagyunk nőket fellépni, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nem így dől el, ennyire nem szélsőséges a helyzet. Ellenben szerintem ott dől el igazán, hogy ha jelentkezik egy nő, vagy fellép egy nő, hogy az neki milyen élmény. És igazából itt dől el a kizárás, nem szándékosan, csak egyszerűen az, ahogy a férfiak általánosságban éreztetik egy nővel a jelenlétét, az, hogy nyilván elindul ez a szexualizálás, elindul az, hogy de csinos vagy, meg nem tudom, közben meg az van, hogy így tök kurva jó baszgitáros, vagy nem tudom, és akkor egyszerűen nem azt veszi észre a környezete, hogy egy bizonyos skillje simán lealáz bárkit a környezetében. azt gondolom, mondjuk ez egy ok is lehet, hogy, hogy miért fordítják ilyenkor vissza, hogyha valamiben kurva jó, akkor azt inkább rányomják, hogy jó, persze, azért vagy ügyes, melyen jó csaj vagy, meg mit tudom én, és akkor ez egy védekezés is, mert szar lenne ezzel szembenézni, hogy így hoppá, én férfi vagyok, eddig azt hittem, hogy én vagyok a király, de most fel kell kötnöm a gatyát már, hogy itt van, vannak mások is. Úgyhogy szerintem férfiként leginkább arra kell figyelni, hogy amikor eljut az ember odáig, hogy oké, biztosítunk teret, nagyjából biztosítanak az emberek teret, de hogy ugyanaz az ilyen
elbírálás.
Igen, meg ugyanaz az ilyen testvéri respekt. Tehát, hogy tényleg úgy gondoljon az ember egy női résztvevőre, mintha férfi lenne, vagy hogy nincs különbség egyszerűen, csak így azt mondod, hogy respekt. Én például tök szeretek csajokat így tesónak hívni, csak pont ezért még az ilyen diákokat is, vagy nem tudom, hogy ja, jó vagy tesó, nem tudom, mert ettől így olyan, mintha így megszűnne mindenféle ilyen konvenció, hogy nem ilyen cuki kislány, vagy mit ilyen kemény srác, vagy nem tudom, hanem azon, hogy mindenki tesónak jó, csak úgy, de hogy bennem felszabadít egy ilyen tök jó dolgot, hogy jó vagy tesó, ezt mondani egy lánynak, az így elsőre fura, de közben nem tudom, bennem van egy ilyen tök jó.
Hát igen, amiről beszélte, hogy ez a Brotherhood, aminek része ugye egy férfi csapat, és amikor oda megy egy színész, és akkor megkérdezik tőle, hogy na és milyen volt a legújabb filmben a nem tudom milyen szereplőnek a bőrébe vedleni, és akkor jön Scarlett Johansson, és megkérdezik tőle, és mit viselt, és mennyi diétáztál, hogy ebbe a csodás Valentino-ba belepréselted a csodás nagy melleidet.
Szóval, az arc. Hogy...
Igen, és akkor azt érzi, hogy baszki, itt vagyok 20 éve, csinálom, amit csinálok, ugyanúgy, mint a Robert Downey Jr., ugyanúgy, mint a nem tudom kicsoda, és akkor még mindig a seggemre kíváncsiak, tehát hogy komolyan. És persze, tehát hogy ebben nagyon egyetértek, hogy végigmenni úgy az oktatási rendszeren, hogy folyamatosan ez van, folyamatosan ildikéznek, fejsimogatóznak, folyamatosan nem tudom, kávéfőzőznek, tehát hogy ez nagyon... nagy hatása van mondjuk egy önértékelésre. Tehát, hogy az, amiről beszélnek, és nem is tudom, hogy mi a magyar verzió, ez a confidence gap, ami egy ilyen magabiztosság hiány gyakorlatilag, amit nem lehet, és ez megint egy láthatatlan dolog. Ezt nem lehet nem érni.
De ennek is kettő oldala van. Mármint az a nyomás, ami a nőken van ebben a társadalomban, ez a nagyon szexist dolog, és akkor van annak ugyanúgy a férfines valami, erről is szeretnék beszélni, hogy kíváncsi vagyok ezen, hogy mondjuk úgy, ahogy nekünk az elvárás van, hogy legyünk, nem tudom, nagyon szexik mindig, és van ez a külső elvárás például, hogy ez a toxic masculinity, toxikus macho kultúra, vagy ez mind egy. Yeah. Igazából ez a lényeg,
igen, nem? Igen, mert amikor feminizmusról beszélünk, az akkor mindig azt mondjuk, hogy a nők egyenjogúság. Nem, de úgy értem, hogy általánosságban. Tehát, hogy arról van szó nagyon sok esetben, és hát nagy százaléka mondjuk a feminista aktivistáknak legtöbb százaléka nő, de hogy igazándiból ez egy tök két oldalú dolog.
Szerintem ez a félreértés, ez a legnagyobb félreértés, hogy ez a fajta elnyomó rendszer, vagy ez az elvárás, vagy ami van ebben a társadalomban, az mind, igazából mindkettő nemnek.
Én arra emlékszem, hogy gondolkoztam ezen, mert ugye küldtetek kérdéseket, meg témákat, hogy mikor fogunk beszélni, és gondolkoztam ezen, hogy meddig tudok visszaemlékezni, hogy mikor találkoztam ilyen de azt gondolom, hogy gyerekként, bár nem vagyok pszichológus, nem tudom ezt pontosan, de azt gondolom, vagy én legalábbis azt éreztem, hogy van egy tök hosszú szakasz az ember életében, amíg ez az egész bipolaritás vagy bipoláris gondolkodás ez így nincs, tehát hogy gyerekként így az ember nem gondolkodik így nagyon ezeken a dolgokon, csak így megy, így azt érzed, hogy amúgy szívesen mit olyan játszol babával vagy játszol traktorral, tök mindegy, hogy, tehát, hogy ez csak tudod így érdeklődik az ember, és ezeket így nyilván a szeparálással, meg az öltözködéssel, meg ezzel a nagyon sok visszajelzéssel, hogy a fiúk nem csinálják ezt, a lányok nem csinálják ezt, nem tudom, ezzel szép lassan beépül. Én látom azt, hogy és nem vagyok benne biztos, hogy ez így rossz vagy jó, de azt gondolom, hogy megkérdőjelezhető az, hogy jó-e az a struktúra, hogy úgy van felépítve az oktatás, meg a nevelés, hogy valamiért halálosan biztosak vagyunk abban, hogy van ez a férfi-női irány, és a rendszernek, beleértve a szülőket is, meg az oktatást is, meg aztán a munkáját, meg mindent, hogy a társadalmi rendszernek kötelessége ebbe a két irányba egyértelműen definiáltan beleterelni az új embereket, az új életeket. Én azt gondolom, hogy ez egy csomó feszültséget szül, konkrétan azért, mert én rendesen természetellenesnek érzem. Tehát én azt érzem, hogy a férfi és a női, most én ilyen nagyon nem vagyok ilyen spirituális karakter, de hogy mondjuk a legkonkrétabb kifejezés talán erre az energia, hogy a férfi meg a női energia, ez két különböző pólus vannak jellemzőik, de hogy ezek nem csak, hogy minden emberben más arányban vannak jelen, de hogy ezek ráadásul nem is állandóak, hanem ezek így jönnek, mennek, és valamikor egy férfi 100% női energiában van, és valamikor tehát, hogy ez úgy össze-vissza megy, és az, hogy ezt megpróbálják ilyen satúval egyértelműen így szétfeszíteni, és beleterelni mindenkit ebbe az irányba, így nagyon sok dolog ebből ered, és nekem, én emlékszem, hogy nekem az első találkozási pontom ezzel az egész férfi-női dologgal, hogy azt éreztem, hogy terelve vagyok, leginkább abban volt, hogy az öltözködés mentén. Talán ilyen kisiskolában, amikor van ez az ünneplő, hogy ünneplővel kell öltözni. Én mindig is ilyen eléggé tróger ruhákban jártam, egy tínédzser koromban így nagy hip-hop fan voltam, és nagyon szerettem azt, hogy nem tudom amúgy, hogy miért, csak így kurva jó volt ránézni arra, hogy a női hip-hop előadók ugyanolyan ruhában voltak, mint a srácok. Ugyanúgy bőgatja, ugyanúgy ilyen szakadt dolgok. Én igazából ebben azt éreztem, hogy ha őket figyeltem, meg tudod, az ilyen TLC, meg ilyen klasszik karakterek, hogy azt éreztem, hogy ők kurva jól érzik magukat abban a ruhában, amiben vannak, és ez ugyanúgy Nicki Minajra is igaz, de akkor én azt láttam, hogy ezzel szemben a valóságban, amikor a tínédzser lányok, vagy a tínédzser időszakban jönnek a lányok, akkor elindul ez a fura dolog, hogy elkezdenek megpróbálni nőiesen öltözködni, és van egy ilyen nagyon, nagyon éles határ, én érzem, vagy éreztem akkor, hogy van, aki iszonyatosan megtalálta ebben magát, van, akiről meg így sugárzik, hogy tök kellemetlenül érzi magát a szoknyában, magas sarkú, a sminkel, meg nem tudom, de hogy nem tudja, hogy ez nem kötelező, csak így próbálkozik ezzel, és ugyanúgy, most ha visszagondolok, akkor srácoknál is éreztem ugyanezt, hogy volt, aki tudod, mit tudom én, a klasszik kosárcsapat vezetője, iszonyat jó testalkat, meg mindig,
igen, minden nagyon ilyen, élte
mindig
ezt
tudod, ilyen tök patent cuccokban, meg nem tudom, ilyen abszolút ilyen férfi karakter volt, és amúgy, ha ránéztem, akkor én azt láttam, hogy nem is állna neki más jól. Tehát, hogy neki ez így tök frankó. Én meg mindig úgy voltam, hogy hát én nem így vagyok összerakva, amikor valami ünnepség volt, akkor muszáj volt felvennem valami zakót, meg ilyesmi, de hogy alig vártam, hogy letépjen magamról. És akkor azt hittem, hogy velem valami gond van. Mert hogy láttam, hogy ő neki ugyanúgy az öltöny is kurva jól áll, mint a tesi teremben a trikó, tehát neki minden tök fasza. Én meg igazából a 3 mérettel nagyobb ruhákban érzem csak jól magam, és én emiatt nyilván kirekesztetnek éreztem magam, nem én találtam ki, hanem ezt éreztette velem a környezetem, hogy te nem vagy normális, miért veszel fel ilyen ruhákat. Szóval de mi itt indul el ez az egész dolog, és szerintem ez terelt engem ilyen unconsciously a művészet felé, mert azt éreztem, hogy ha a színpadon vagyok, akkor bárki lehetek. Akkor felöltözhetek bárhogy, mert az egy ilyen, az az igazi ilyen meg az szerintem egy totál kivételezős szitu. Tehát, hogy akkor nem vagy a társadalom szereplője, amikor igen, a színpadon vagy, és az egy kurva nagy szabadság. Úgy voltam, hogy ha egyszer eljutok oda, hogy engem az emberek nem a szomszéd srácnak, vagy egy rendes havernak, vagy nem a társadalom szereplőjeként kategorizálnak, hanem mint művész, akkor megszabadulok ezektől a láncoktól, és onnantól minden lehet. És így is, hogy mit tudom, 33 évesen vezetek egy iskolát, és bemehetek úgy, hogy így, mit tudom én, 15 centis szakadás van a gatyámon, meg így, vagy akár melegítő, vagy nem tudom, és tudom, hogy furcsán tekintenek az emberek először rá, de miután tartok egy órát, utána minden tök jó lesz, és ez mondjuk egy hagyományos civil férfi embertől, aki mondjuk bemegy melóba, neki az lenne, hogy ez nem oké. Tehát, hogy behívnák azonnal a HR-esek, hogy így, hogy nézel ki, így nem lehet bejárni. De hogyha az ember artiszt, akkor ezt meg megteheti.
Meg minden érzést kimutathat.
Abszolút.
Most arra gondolok, például ez a, ez a dolog, hogy nők, hát, hogy mi hisztérikusak vagyunk, yeah. vagy hogy ne legyünk túl, sok ne legyünk, az biztos, hanem legyünk kicsit visszafogottabbak. Én ezt például a színpadon ki tudom élni teljes mértékben, minden érzést. Csak elképzelem fordítva, hogy mondjuk az a előítélet, hogy srácok ne legyenek
érzékenyek.
Mert,
kivéve, hogyha artist, akkor, akkor bármi lehet, akkor nagyon lehet.
Igen.
És én emlékszem arra, hogy mondjuk milyen férfi modelleket láttam már, mint egy ilyen férfi karaktermodell, és ugye én, mivel zenét nagyon szerettem, én is nyilván néztem ezeket a, nem tudom, ilyen tini újságokat, meg ilyesmi, és abban ugye, mert többnyire inkább lányokat céloztak ezzel, ugye volt benne Backstreet Boys, meg NSYNC, meg nem tudom, csomó ilyen érzékeny, fiatal srác, én menőnek láttam őket, de azért csak megkaptam a szüleimtől azt, hogy jó, hát milyen kis nyámnyila, így a gyerekek ezek a lenyalt haja, meg nem tudom, tehát, hogy megkaptam rá azt a feedbacket, hogy ami szerintem normál, és szerintem cool, és tök jól van úgy, az emberek szerint béna, meg nem férfias, leginkább.
Igen.
És azért ezek az apró dolgok beépülnek.
Hiszen... És ez, igen.
És egyébként annyira mindig ezen gondolkozom, amikor ezek a férfias, meg nőies jelzők bejönnek, hogy annyira valahol az egész ilyen nevetségesnek és önkényesnek tűnik, hogy rámutatunk egy színre. Színre.
Igen.
És azt mondjuk, hogy na, akkor ez innentől kezdve fiús szín lesz, ez meg lányos szín lesz, és akkor mindent azt szerint kell venni, és lakást berendezni, és nem tudom, tehát, hogy ezek annyira önkényes dolgok, és tényleg, ahogy mondtad ezt, hogy valamelyik osztálytársnak nagyon jól lehet, nagyon élte a karaktert, nagyon nem, hogy tényleg sokszor, amikor azt látod, hogy nem stimmel a két dolog, ez a ráerőszakolt társadalmi norma, meg ahogy esetleg ő érzi magát, hogy egy ilyen performativitásba megy át az egész, amiről a szex kapcsán is beszéltünk, hogy annyi ilyen elvárás, meg nyomás, meg ilyen dolog így egymásra rétegződik, hogy sokszor egy ilyen performativitás lesz az, hogy hú, hát akkor most így kell nőként kinéznem, viselkednem, és ugyanez Pepitába férfiként. Tehát, hogy az például szerintem több szar, mi erről nagyon sokat beszélgetünk a párommal, hogy ott is bejön ez a toxikus macsóság, hogy törvényhozás szintjén például mondjuk az, hogy egy apának meddig terjed a tere, mondjuk egy családalapításos helyzetben, hogy munkahelyén vagy egyéb ilyen hivatalos szituációkban ő apukaként mekkora szerepet vállalhat mondjuk, vagy vállal a gyereke életéből, és hogy ezek ilyen egész apró dolgoktól nagyon-nagyon befolyásolhatják az életedet. Szóval, igen. Ez így közös ügy lenne, hogy kicsit dolgozzunk az egyenlőség felett, de nagyon érdekes, amit mondta, hogy ezt már itt nyakon lehet csípni, hogy folyamatosan egyik vagy másik irányba presszionálnak. Én például sokszor belegondolok abba, hogy alakult volna az életem, mondjuk, ha egy olyan Svédországban láttam talán, hogy vannak olyan óvodák, ahol így nem tuszkolják egyik irányba sem.
Biztos van.
Biztos. Izlandon, Finnországban, ahol így nem tuszkolnak egyik irányba sem a gyerekeket, hanem egészen mindenki mindenkivel játszhat, nem mondanak olyat, hogy fiúk, ne sírjatok, lányok, ne, hanem így... Az
és ez az, amire minden második ember viszont azt mondja, hogy mi van most, már nem szabad a fiúnak lenni, és lánynak lenni.
Igen.
Hogy most mindenki csak ugyanolyan legyen, és akkor akarok így ebből, akkor üljenek ők is ide le, ha szeretném, és beszéljük meg azt, hogy tényleg nem arról szól, hanem arról szól, hogyha a fiúnak sírnia kell, akkor neki is szabad.
Yeah.
És ugyanúgy fáj, ami fáj, és ugyanúgy jól esik, ami jól esik, és ebben viszont ugyanolyanok vagyunk.
Nekem az egyik ilyen nagy önsegítő gondolatom az ilyen stresszes, meg nyomasztó helyzeteket elkerülni, hogy amikor aggódom valami miatt, hogy úristen, mi lesz, vagy hogy lesz, vagy nem tudom, akkor így arra gondolok általában, hogy elképzelem a legrosszabb szenáriót, mondjuk egy munkáján, hogy meg vagyok csúszva egy valamivel, és akkor mi a legrosszabb, hogy kirúgnak, és akkor oké, hogy kirúgnak,
azt
akkor...
Azt mondom, hogy sírok.
Jó, hogy sírok. Nem, hogy mondjuk kirúgnak, és akkor kell keresni egy másik melóhelyet, és akkor ezzel megnyugtatom magam, hogy oké, végül is nem dől össze a világ. És ezt az analógiát kezdtem el használni, szerintem egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt azzal a gondolattal kapcsolatban, amikor elkezd felmerült, tehát már nem is kívülről, hanem belülről felmerült az, hogy mi lesz, hogyha bizonyos helyzetben nem tűnök elég férfiasnak? Mi lesz, hogyha valaki úgy ítél meg valami kapcsán, hogy fú, így lehet, hogy ez a srác meleg. És ez mondjuk egy 5-6 évvel ezelőtt még egy ilyen gondolat volt a fejemben, hogy fú, hát remélem azért egyértelmű, hogy én nem vagyok meleg. Ez volt az alapszitu. És aztán később ezt a fajta ilyen önmentő logikát ráhúztam, hogy amúgy, tehát hogyha veszük a legrosszabb ilyen tripla, nem tudom, négyszeres kód márkot, hogy a legrosszabb eset, hogy most valaki azt hiszi, hogy meleg vagyok, az miért is olyan kurva nagy probléma amúgy? Tehát, hogy valójában, hogyha szerintem ez átkattanna a férfiakban, akkor egy csomó ilyen támadási felület megszűnne. Mert csomóan azért harcolnak, hogy nehogy gaynek tűnjenek, nehogy femininnek tűnjenek.
Ez a félelem, és az a nyomás.
Igen.
De hogyha így eljutsz odáig, hogy így, és akkor amúgy mi van? Mármint, hogy tényleg is semmi, egyszerűen súlytalan az egész, és ez, hogy is mondjam, azért akartam ezt így felhozni, mert én azt érzem, hogy mérföldekkel könnyebb és egészségesebb vagyok így, hogy azt mondom, hogy igen, hogyha majd valaki azt mondja, hogy fú, hát ez a srác tényleg meleg, és azt mondom, hogy és akkor mi van? Tök mindegy, nem számít. Ez nekem nagyon sokat segít. Nyilván én baromi könnyen beszélek így, mert hogy a klasszik ilyen middle class hetero fehér férfi vagyok közép-nyugat-európában, tehát hogy konkrétan ennél könnyebb életem nem is lehetne a jelenlegi ilyen társadalmi berendezkedésben, de hogy ez nagyon le lehet vetni ezt a súlyt, és nyilván volt meg egy érdekes beszélgetésem szüleimmel néhány évvel ezelőtt, amikor megkérdezték tőlem, hogy eléggé konzervatívan igyekeztek nevelni, hogy hát, hogy mi történt velem, mert hogy egészen más szemszögeket mondok, meg látok, meg hogy egy csomó mindent nem értenek, amit én gondolkodom, meg ilyesmi, de amúgy most már nagyon sokat fejlődtek, és abszolút full respect, nagyon, nagyon jól látnak dolgokat. De hogy mondtam, hogy basically csak annyi, hogy felköltöztem Pestre, és találkoztam kurva sok emberrel. Kurva sok féle emberrel. És igazából ennyi, ez nyitotta ki, hogy akkor jöttem rá, hogy így annyira sokféle ember van, hogy nem kell attól félnem, hogy majd megbélyegeznek ilyennek, vagy olyannak, vagy amolyannak, mert nincs olyan, hogy jobb ember, meg rosszabb ember, és akkor én elbukok valamiféle macsó teszten, hogy így én nem vagyok eléggé olyan, mert ez a teszt nem létezik, tehát hogy ez egy ilyen...
Ezzel lehet hatástalanítani, igen, hogy várjatok, nincs ilyen, és ez annyira durva, mert nem tudom, nekem annyi ponton így rezonál, amit most mondtál, hogy például ilyen dolog, ami ugye nagyon nagy az afroközösségben, a haj téma. És nekem például ez volt nagyon sok ideig, úgy egyenesítettem a hajamat, meg stb. És ez volt bennem, hogy úristen, úgy kell kinéznem, mint a többiek, tudod, hogy úgy, csak az ember úgy alkalmazkodjon, úgy próbáljon belesimulni az átlagba. Nyilván nem fogok, érted, soha meg nem is ez a cél, de hogy amikor az ember úgy először rájön, hogy ja, amúgy öltözködhetek úgy, ahogy akarom, viselhetem a hajamat úgy, ahogy akarom, és így súlytalan lesz ez az egész ilyen elváráscsomag, hogy mi, ki fogja rólam leszedni? Vagy ki fogja valaki majd hajvasalóval utánam szalad a körúton, és gyorsan kiegyenesíti? Vagy mit fognak csinálni az emberek? Tehát, hogy amikor ezt az egészet így hatástalanítod egy ilyen dologgal, hogy várjál, ez egy léggömb, vagy ez egy mítosz, hogy mindenkinek ugyanúgy kell kinéznie, viselkednie, gondolkodnia.
Yeah. Volt egy ilyen, nem is tudom már, hogy ki írta, csak egy sima poszt volt elég, hiszem, hogy az ember nagyon aggódik azon, hogy így kimegy az utcára, és akkor milyen judgmentet kap, és habár amúgy ez tudhat lenni, de nagyon nagy százalékban szerintem az van, hogy az emberek nagy része olyan mértékben aggódik ugyanezen, hogy amúgy a környezetét nem is veszi észre, hogy abban azzal van elfoglalva, hogy őróla mit gondolnak az emberek, és kurára nem foglalkozik a másikkal. De ez is egy tök jó gondolat nekem, hogy így eldönteni, hogy mit veszek fel az utcára, meg mit tudom én, azóta mióta ez így beakadt, hogy így látom azt az embert, aki jön, és ő is biztos erre gondol, hogy bazzag, miért nem a másik cipőbe jött, meg nem tudom, és ez is így megszűnik ilyenkor, hogy nincs ez a verseny, nincs ez a teszt, nincs ez a challenge, igazából mindenki így, csak így van.
Igen, és hogy milyen. Amúgy ennek kapcsán, hogy ez a macsó teszt, hogy igazándiból, ha például nőként tegyük föl, férfiasan viselkedsz, vagy kemény vagy, vagy stb., akkor sosem mondják azt, hogy jaj, micsoda egy, tehát, hogy mit tudom én, leszbi vagy. Szóval, hogy... hogy
ne,
nem csak arra gondolok, hogy a nőies, az mindig egy negatívabb, egy ilyen gyengébb jelző. Tehát, hogy amikor férfiként azt mondják, hogy te nem vagy elég férfias, akkor gyakorlatilag azt látják, hogy te nőies vagy, ami egy gyengébb valami. Tehát, hogyha te nőként felveszel egy zakószerű, nem tudom, blézert, vagy férfiasan öltözöl kvázi, akkor az micsoda business woman, és hogy ez egy sokkal, sokkal pozitívabb dolog, mint hogyha férfiként kinyitottad a gyengeségeidet, vagy egy sokkal elfogadottabb dolog. Ilyenkor azt
hát elfogadottabb hogy... a nő a nadrágban, mint a férfi a
szoknyában. Igen, igen, azt értem, hogy nagyobb, tehát hogy például öltözködésben nagyobb mozgásterem, tehát egy csomó mindenben azt érzem, igen, hogy nőként diszkriminálva vagyok, de egy csomó mindenben meg azt érzem, hogy ezáltal, hogy van egy például érzelmi kifejezésmódban, egy sokkal szélesebb skálám. Érted, hogy elsírom magam a villamoson, és senki nem fogja azt gondolni, hogy micsoda, nem tudom, ilyen vagy olyan, vagy...
Meg a puba biszexualitás, amiről beszéltünk, hogy egy nőnek belefér az, hogy mondjuk egy másik nővel kísérletezik egy kicsit, és aztán azt mondja, igazából én biszex, vagy férfiakat szeretem mégis, de ha egy srác egyszer mondjuk kíváncsi lenne, egy másik srácra, akkor az már rögtön egy
én pont mai délelőtt még gondolkoztam, hogy így mi nyithatta ki a szemem talán jobban a felé, hogy ne féljek annyira ettől a nem csak bipoláris gondolkodásra, és így szerintem a művész közeg nyilván azt gondolom, hogy a társadalom azért is ilyen elítélő, meg fél ettől, hogy a művészek az mindenki őrült, meg drogos, meg így mindenféle határokat átlépnek. És persze van benne igazság is, de hogy így nekem nagyon sokat számítanak ilyen apróságok, hogy dolgoztam együtt olyan srácokkal, ahol ilyen tökre common volt az, hogy buliba poénból smárolnak. Olyan arcok, akik tényleg csontheterók, meg nem tudom, és ez így van, és ez egy ilyen, nem tudom, ez egy ilyen, tökre természetessé vált, meg tökre azt éreztem, hogy először így, ilyet még nem láttam, ez interesting, aztán egy idő után már így fel se tűnt, meg ilyesmi, és szerintem tehát, hogy az igazán nehéz, hogy azok az emberek, akik nagyon... hát próbálok nem ítélkezni nyilván, de hogy azt gondolom, hogy azok, akiknek ezek a mondatok, amiket most így mondunk, ilyen viszolygással töltik el, vagy furcsák, vagy értetetlennek tűnnek, igazából csak azért van, mert hogy nem tapasztalták közvetlen közelből. Tehát,
amit nem látsz.
Az... Igen, tehát hogy van egy ilyen fantázia világ, amiben így van egy fehér lap, meg egy fekete lap, és akkor itt vannak a jó dolgok, itt vannak a rossz dolgok, és akkor úgy raksz rossz dolgokat az egyik oldalra, hogy soha nem tapasztaltad, nem láttad, nem is tudsz róla, meg semmit, csak van egy csomó elképzelés erről. Úgyhogy nehéz, mert amúgy igazából azt kellene mondanunk, hogy így emberek, mindenki szabadon előre is tapasztaljon meg dolgokat, nyilván mondjuk heroin nem feltétlenül kell megtapasztalni, hogy tudja az ember, hogy nem biztos, hogy jó ötlet, de hogy alapvetően ilyen alap, hogy az megtapasztalni, hogy az emberek milyenek, hogy mennyiféle ember van, meg ilyesmi, mennyiféle mindset van, mennyiféle background story van, mennyiféle érzelem van, mennyiféle helyzet van, ezt erre szerintem minden emberi lénynek szüksége lenne, mert csak ez alapján lehet aztán utána felépíteni egyfajta ilyen szemszöget, hogy én azt gondolom, hogy. És az emberek úgy általánosságban nem, persze nem is ítélhetőek el ezért, mert így a rendszer így alakítja őket, de hogy hát nem nincsenek tapasztalataik, csak ilyen lexikális vélt információk alapján, vagy még annak teljes hiányában is így nyomnak, így pecsételnek le dolgokat, hogy ez jó, ez rossz,
igen.
Mégis mire fel?
Hát igen, ez a bináris, nem tudom, hogy ez egy ilyen keresztény kultúrkörből megmaradt örökség, hogy ez a bináris gondolkodás, igen, amiről beszéltünk a kolorizmus kapcsán, hogy mennyi és pokol, és jó és rossz, és nem tudom, és félünk a szürke zónától, tehát hogy mindenképpen vagy valami jó, vagy valami rossz, és ezért dönteni kell, és azt kell mondani, hogy nem tudom, a heteroszexuális a jó, és akkor annak az ellentétét megkeresni, hogy de hát akkor a homoszexuális az akkor biztos a rossz, és hogy nincs egy ilyen átmenet, vagy nincs az a kísérletező
és én
zóna.
Azt gondolom, hogy nem arról szól itt a dolog, hogy mi valami olyasmit propagálunk, ami valamiféle újszerű reform, hogy kifordítsuk a világot magából. Én a legőszintébben hiszem és gondolom azt, hogyha mondjuk akár csak a nemiségről beszélünk, hogy az, hogy ez nem egy két véglet, hanem közötte végtelen dinamikával és arányal mozgó ilyen arányok vannak igazából a férfi és a női energiák között, ez nem egy reform gondolat, hanem ez a természet. Tehát, hogy ez a gyári, így vagyunk, így létezünk, ez azt gondolom, hogy ami természetellenes az, hogy ezt a természetes, könnyed, szabad mozgást akarjuk a két simpár közül az egyikre így ráfeszíteni. Ez a természetellenes, és ezért van ez a baromi sok feszültség az emberekben, mert hogy érzed, hogy így valami baromira nem stimmel, és azért nem stimmel, mert a természetes önvalóddal ellenkezőleg így levágják a 90%-odat, és azt mondják, hogy innentől ez a 10% ez vagy te, és nem tudatosul, csak azt érzed, hogy tele vagy ilyen szorongásra megfeszültséggel, szóval én vitatkoznék azokkal, akik azt mondják, hogy ami nem hetero, az természetellenes, mert azért,
hallgatsz.
Csak egy picit, hogyha az ember azt mondja, hogy oké, én tök keresztény vagyok, meg ilyesmi, nézzük meg a világon, mi van, hogyha tényleg egy ilyen minimálisat elfordít a fejed, és belemész abba, hogy az elmúlt több ezer évben, mondjuk az indiai kultúrában hogy kezelték a nemiséget, akkor felfedezed, hogy ott azért egy elég széles range van, és nem lehet rájuk azt mondani, hogy pogány, ilyen civilizálatlan társaság, és hogy ők teljesen káoszban vannak, iszonyat mély kultúra van, csak hogy ott nyilván az egész spiritualitást a természetességre húzták fel. Abból indult ki az egész, hogy az ember milyen valójában, mert ugye azon dolgoznak, hogy megismerjék önmagukat. És ehhez képest, tehát nyilván ott az egy tök természetes felfogás, szerintem amennyire én tudom, nem vagyok a szakmának tudója, de nekem egy nagy visszaigazolás volt ez is, hogy találtam egy több ezer vagy tízezer éves, nem tudom, ilyen rendes, idézelben rendes vallás, tehát hogy abszolút ugye világvallás, meg ilyesmi, és lehet azt látni, hogy abszolút épít erre a nem bináris gondolkodásra, igen, kulturálisan igen. És társadalmilag is, meg mindenhogy, és ez igazolja azt, hogy itt, ezen az oldalon itt valami nem stimmel.
nagyon egyetértek. És Tams! Igen. Hát szerintem ebbe van még, hogyha visszanézek erre, ebbe van még az ilyen legnagyobb kér. Tehát tanulni való, vagy nem tudom, amivel így tartozunk magunknak talán. Én azt érzem így kulturálisan, társadalmilag, hogy ezekből az ilyen nagyon durván kényszerítő dobozokból kicsit kiszállni.
Yeah, én azt gondolom, hogy azt kellene talán felismernünk, hogy ezek a kényszerítő dobozok, tehát hogy nem ez a természetes, hogy az van, hogy a dobozokon kívül a szabadság vár, ami nem a káosz, anarchia, és nem a dolgok elértéktelenedése, hanem az abszolút természetes, könnyed szabadság, amire amúgy is vágyunk.
És igen, amiért... ettől félnek sokan, hogy mi van a dobozon túl.
Igen, mert ugye eddig ismerjük, hogy oké, mi van így, nem olyan kellemes, kicsit szűk, meg izé, de legalább látom a falakat, hogy mi van, de ezen kívül az van, hogy egyszerűen felszabadulsz, és azt mondod, és hogy így... ettől nem leszel sem kevésbé férfi, sem kevésbé nő, sem kevésbé keresztény, vagy kevésbé magyar, vagy bármi, amivel úgy érzed, hogy így az identitásodhoz tartozik. Ezek, hogyha kilépsz a dobozon kívülre, ezek nem tűnnek el. Ezekhez ugyanúgy szeretheted a múltadat, a hazádat, a kultúrádat, a vallásodat, az istenedet, akármit, csak hogy sokkal jobban azt érzed, hogy bármi is vagyok, bármit is gondolok, ez az én döntésem most már, nem a szüleim miatt, nem az iskola miatt, nem a társadalom vagy a főnököm miatt gondolom azt, amit, hanem úgy azonosulsz így önmagaddal, hogy így oké, most ezt így szabadon kimerem mondani, hogy ezt így ezt gondolom, vagy ezt érzem, vagy bármi ilyesmi. Szóval én azt érzem, hogy nyilván ez egy halálig tartó út, de hogy azt érzem, hogy az ezen nyomások alól való felszabadulással az ember még magabiztosabb, meg még jobban megtalálja önmagát. Szóval a dobozon kívül nem a, nem a káosz meg a szétesés vár, hanem, hanem egy valódi önmagad. Ez már nagyon... nagyon, nagyon erős. Igen, elkezdtem ráállni az ilyen, ilyen Oscar-díjas záró mondatokra.
De még csak azon gondolkozok, amúgy igen, én azon gondolkozok, hogy szolidaritás. Azzal meg mi legyen?
Szolidaritás.
A szolidaritással.
Milyen szempont?
Hogyan, úgy értem, hogy hogyan mutassunk több szolidaritást, vagy hogyan legyünk, most oké, az egy dolog, hogy itt vagyunk most és beszélgetünk, ez tök jó. Kíváncsi vagyok, ez egy kérdés igazából, nem tudom, hogy van-e ötletetek, vagy neked van-e valami gondolatod ebben. Egy dolog az, hogy beszélgetünk.
Igen. Hát ez egy jó kérdés, mert azt gondolom, hogy, hogy a passzivitásnak a nagyon nagy, valószínűleg több pillére is van, nyilván vannak kulturális hagyományai a passzivitásnak, meg a rabszolgasorsnak, de ami, ami lebénítja az embereket, leginkább az a gondolat, hogy, hogy én most mit tudok tenni, nem tudom megváltoztatni a törvényeket, a politikusok úgyis így döntenek, úgyis úgy döntenek, nem mehetek szembe az árral, vagy ha szembe mennék, akkor se lenne fogalmatja, mert én egy emberként nem tudok mit csinálni. Szerintem ez a legnagyobb ilyen gátló tényező. Mm. Mondjuk ez worldwide, ugye climate change, vagy nem tudom, ezért fogunk elpusztulni, de...
De ez tényleg erős Magyarországon, ja,
tehát,
hogy
ez,
hogy
ez nagyon, ez nagyon, ez a maradjunk csöndben, mert abból nem lehet baj gondolat. Én azt gondolom, hogy ezen, tehát, hogy az emberek nagy részét nem lehet arra rávenni, hogy, hogy, hogy speak up, menj ki, nyomjad meg, nem tudom. Tehát, hogy mindig is az lesz, hogy 1 millió ember érdekében 10 000 vannak az utcán, ez, ez mindig is így, ez nem fog mindenki ilyen revolution csinálni, de szerintem a hétköznapokban apránként, amit könnyű gyakorolni, például az, hogy ha abból biztosan nem lehet baj, és biztos, hogy hasznos lehet, hogyha az, a, hogy az ember nem reagál mondjuk így kommentekben, vagy hétköznapi vitában, vagy ilyen feszült helyzetben, nem reagál azonnal, tehát hogy nem kommunikál érzelemből, nem kommunikál félelemből, idegből, tehát hogy amikor azt érzi az ember, hogy oké, most nagyon fel vagyok baszódva, akkor ha csak vár mondjuk egy 10 percet, vagy vár egy 15 percet, akkor más lesz a helyzet, nem fog mást gondolni, de mást fog írni, ami máshol vezet. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy így, hogy, hogy abból kiindulni, hogy ne érzelemvezérelten kommunikáljunk. Én nagyon azt látom, hogy csomószor emberek amúgy akár egyet is érthetnének, de az érzelemvezérelt kommunikáció, mert egyszerűen olyan nyelvezettel kommunikálnak, ami nyilván a támadás, az védekezést vált ki, vagy visszatámadást is egyszerűen. Ezért az interneten amúgy fontos topikok fölött, mint mondjuk a feminizmus, vagy akár az abortusz, vagy bármi ilyesmi, hogy emberek vitatkoznak, de amúgy nem. Mármint, hogy, hogy a téma kapcsán ütik, verik, meg folytogatják egymást. Egy basically nincs konverzésem, mindenki fel van baszódva, és idegből megy a vagdalkozás, és amúgy a téma az egyáltalán, nem lehet azt mondani, hogy most akkor a témáról az emberek ott beszélgetnek. És ezért egy nagyon nehéz kérdés, hogy ezért nem elég annyi, hogy... hogy csak úgy feldobjuk a topikokat, meg beszéljünk ezekről a dolgokról, mert amíg ezek a fontos topikok csak gyújtólánként működnek, csak triggerelik az embereket, addig amúgy társadalmilag nem haladunk. Szóval én szerintem, hogy ha csak ennyit betartanának az emberek, hogy amíg ideges vagyok, addig nem kommentelek, ez az már egy óriási change lenne. A másik pedig az, hogy ha már nem vagyok ideges, akkor szerintem nagyon érdekes lehet azt megpróbálni elképzelni, hogy a másik, amit mond, azt miért mondja. Honnan, miért gondolja ezt, honnan jöhet ő, mit akar, milyen, mindig lehet látni azt, hogyha valaki megtámad valamiért, hogy a topik fölött megy a beszélgetés, de érződik, hogy van mögötte valami más. Tehát, hogy van valami nyomás, van valami frusztráció, csak a témával kapcsolatban engedi ki ezt a frusztrációt. Szóval, hogyha te magad nyugodt tudsz maradni, és van energiád arra, hogy empatikus, vagy empátia kaput nyiss olyan felé, aki láthatólag teljesen másba van, abszolút másik ellenkező irányból gondolja, mint te, akkor abból az én tapasztalatom az, hogy ilyen 10-ből 10-szer el lehet menni odáig, hogy az a beszélgetés vége, hogy nem értünk egyet, eddig sem értettünk egyet, viszont ő is hallotta az én szemszögemet, meg én is hallottam az ő szemszögét, ami meg szerintem az alappillére annak, hogy kiderüljenek, hogy amúgy ezek annyira nincsenek messze egymástól. Mm. És ő sincs annyira bebástyázva az egyik oldalban, meg én sem, és most nem a politikai oldalról beszélünk, hanem hogy elkezdjük megérteni egymást, és kiderül, hogy igazából szinte egymás mellett vagyunk, és annyira nem is vagyunk egymás ellen, mint ahogy azt elsőre gondoltuk.
Vagy különböző oldal on one coin.
Ja, abszolút.
Az érem két oldal.
Igen,
abszolút.
És az érem a rendszer, vagy akármi is az patriarhátus.
Igen, mert azért érted, hogyha odáig elviszik, hogy alap emberi értékek, hogy az alap emberi jogokról, meg ilyesmikről beszélünk, akkor szerintem ma Magyarországon, hogyha nincs a politikai túlfűtöttség, meg senki nem érzi támadva magát, megkérdezem nagymamámat, vagy bárkit ilyen dolgokról, így higgadtan, és nem valamiféle topikról éppen lecsúszva, akkor abban egyetértünk abban, hogy mindenkit megillet ugyanaz a jog, minden embernek jár ugyanaz, és hogy ezekben a dolgokban amúgy basically az emberek nagy része egyetért, csak akkor nem, amikor éppen fel van fűtve, és
hát
és
igen, meg identitáspolitika, meg egymásnak a
szítása. Igen, és azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen polarizáló kommunikáció, amit nyilván a politikai rendszer azért csinál, mert ugye így lehet fenntartani ezt a színjátékot, ez nekik nagyon kell, és ez ellen mi úgy tudunk küzdeni, hogyha nem hagyjuk, hogy polarizáljanak minket társadalmi szinten, hogyha azt mondjuk, hogy értem én, hogy mit akartok csinálni, és azt is értem, hogy most miért akarjátok nekem megmutatni azt, hogy az az ember, aki veletek van, az nekem az ellenségem, és ha az ember felfogja azt, hogy amúgy mi vagyunk a társadalom, mi mindnyájan, és ugye az ellenségeink ők, akik minket polarizálni akarnak, akkor úgy egészen más a helyzet. Már úgy sokkal jobban megérted, hogy az az ember, aki éppen a torkodnak ugrik valamiért, ő az áldozata ennek az egész stratégiának. És így sokkal könnyebb kommunikálni.
Yes. Ez, igen. Word.
Yeah.
Sokszor ezt érzem tényleg, hogy olyan, mint a egymás, ez a... Például csak feminizmusban, nem férfiak nők ellen, nem nők férfiak ellen egy rendszer.
Vagy nem nők más nők ellen. Sokszor ez igen. Is van.
Úgy, yeah. Igen, az lesz a következménye ilyen beszélgetéseknek, de nem arról szól. Hát egy rendszert kritizálunk. Yeah. A patriarhátus, meg sok minden, ami igen, mindegy. Igazából elmondtad tökéletesen.
Yeah. Igen. Igen, jó. Köszönjük szépen.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
És hogy ezt szeretnétek tovább fűzni a beszélgetést, akkor nyugodtan írjatok nekünk, megtaláltok minket a kukacmiafemmel, és nyugodtan osztátok meg barátaitokkal is, kezdjük beszélgetést együtt, vagy miafem@gmail.com-on pedig hosszabb kis írományokat is várunk.
És ugyanitt a férfi társaim, illetve női társaim is írjanak nekem is nyugodtan, hogyha úgy érzik, hogy azzal kapcsolatban, amit én mondtam, vagy ahogy én látom, vagy hasonló helyzetben érzik magukat, de még belokkolva, vagy bármi ilyesmi, akkor írjatok nekem is nyugodtan.
Bármikor. Hol találnak meg téged a kedves hallgatók?
A mindenhol, de mondjuk...
I am Young néven vagy
fent. I am Young néven vagyok föl. Mm-hmm. Fent Instán is megtalálnak így, de mióta növeszted a hajad account névvel, vagyok fent hivatalosan.
Oh, az meg egy másik, igen, másik epizód, másik egy topic, téma.
De amúgy a hello@iamyoung.com-ra is írhattok, hogyha e-mailesek vagytok.
Yes! Minden jót!
Yeah. Sziasztok!
Sziasztok!